Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! 6. Pál pápa a II. Vatikáni zsinat irányítása és a tanító tevékenység mellett jelentős egyházkormányzati és diplomáciai tevékenységet is kifejtett. Ezen a területen végzett munkájának a zsinat által kívánatosnak mondottám a Szentatya számára fenntartott reformok keresztül vitele állt a középpontjában. Ezek közül a témák közül a kúria reformja élvezett feltétlen elsőbséget, az egyház központi apparátusának irányítási rendszerének régóta várt gyökeres átalakítása. Erre a Regimini Ecclesiae Universalis konstitúció révén került sor, amely 1967. augusztusában került nyilvánosságra és lépett hatályba. A dokumentum átalakította az egyház központi irányítási rendszerét, átrendezte a dikasztériumok hivatalok szervezetét, újakat hozott létre, szabályozta az egyes központi hatóságok ügy- és feladatkörét. A dokumentum megerősítette a vatikáni államtitkár pozícióját, aki korábbi vatikáni külügyminiszteri jogköre mellé amolyan miniszterelnöki hatáskört, a teljes római apparátus feletti ellenőrzési és koordinációs feladatot kapott. Megerősítést nyert az a korábbi gyakorlat is, hogy az államtitkárság két szekcióban a helyettes államtitkár által vezetett általános ügyek részlege és az államközi kapcsolatok részlege keretében végzi a munkáját. Ez utóbbi sajátos feladata volt 6. Pál idejében a Vatikán keleti politikájának, a kommunista országokkal és azok helyi egyházaival való kapcsolattartás. A rendelkezés értelmében ettől fogva az államtitkárság alá tartozott a legfontosabb, a mindenkori pápa által közvetlenül is felügyelt kongregáció, a korábbi Szent Officium, új nevén a Hittani Kongregáció, amely doktrinális és erkölcsi kérdésekben, valamint főben járó fegyelmi témákban járhatott el, és továbbra is az egyházat irányító legfőbb tanítófórum tisztét látta el. Ennek a kongregációnak az ügyköréhez tartozónak rendelte a reform az eukarisztiával, a gyónással összefüggő ügyekben való ítélkezést, valamint a kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális zaklatási ügyek kivizsgálását. A kongregáció két prefektusának irányítása alá tartozó pápai bizottságot is felügyelt. Az egyik az újjászervezett pápai bibliai bizottság, a másik pedig a Nemzetközi Teológiai Bizottság lett, amelyek 5 évre kinevezett tagjai, szakterületük legjelentősebb teológusai, akik tanulmányokat és ajánlásokat készítenek a kongregáció, illetve közvetlenül a Szentatya számára. Nevet változtatott a korábbi zsinati kongregáció is, amely klérus kongregáció néven a papság személyzeti és szolgálati ügyeinek intézésére nyert jogosítványt. Ennek jogköre kiterjedt templomokkal, kegyhelyekkel kapcsolatos ügyekre, a papi szervezetekkel való kapcsolattartásra, a klérus anyagi fenntartását szolgáló intézményekre. A zsinat után a kongregációnak különösen sok feladata adódott a papi szolgálatból való tömeges kilépésekkel és felmentésekkel kapcsolatos ügyekben is. Új nevet kapott és pápai megerősítést nyert a Propaganda Fide kongregáció is, amely ettől kezdve népek evangelizációja kongregáció néven működött tovább, a korábbinál szélesebb jogkörrel. Munkája különösen fontos volt 6. Pál számára, aki a missziós munkában egy új jövő kibontakozásának lehetőségét ismerte fel, látva azt, hogy a katolikus világegyház súlypontja egyre inkább a missziós területekre a 3. világba helyeződik át. A kongregáció területi illetékességet kapott Afrika, Ázsia, Óceánia fiatal egyházainak és néhány latin-amerikai régiónak szinte valamennyi anyagi, szervezeti, evangelizációs ügyében rendelkezett jogosítványokkal. Munkáját háttérintézményként a pápai missziós művek nevet viselő Ernyő szervezet segíti, amely a misszionáriusok képzését, a missziós központok működtetését, a hitterjesztési stratégia kidolgozását hivatott szervezeteket foglal magába. Más, hagyományosan meglévő kongregációkat csak kismértékben érintette a reform. Így a püspöki kongregáció, a szentélyavatási ügyek kongregációja, a keleti egyházak kongregációja, az istentiszteleti és szentségi ügyekkel, a szerzetesi közösségekkel és a katolikus neveléssel foglalkozó dikasztériumok feladatköre lényegében változatlan maradt a reform után is. Változott viszont a pápai tanácsok köre és ügyköre. Így tanácsa alakult át az ökumenikus kapcsolatokért felelős egységtitkárság, az egyház társadalmi tanításának a gyakorlatba való átültetésére az igazságosság és béke tanácsa, Justitiaet Pax nyert mandátumot, a vallásközi párbeszéd pápai tanácsa, a világvallásokkal való párbeszéd, a Cor Unum pápai tanácsa népek közötti együttműködés és fejlődés előmozdításának szolgálatára, a katolikus karitatív munka szervezésére nyert megbízatást. Új intézményként jött létre a világiak tanácsa, amelynek a zsinat szellemében a laikusoknak az egyház életébe való fokozott bevonását kellett szolgálnia, 1970-ben pedig a Szentatya a pápai tanácsok sorát a vándorlók és úton lévők pápai tanácsával egészítette ki. Lényegében érintetlenül hagyták hatodik pár reformjai az egyház központi bíróságainak struktúráját és feladatkörét. Így az apostoli penitenciária, az apostoli szignatúra és a Rota Romana szervezete és ügyköre változatlan maradt. Jóval nagyobb változások történtek a Szentszék vagyoni ügyeinek gazdálkodásának irányításában. Hatodik Pál életre hívta a gazdasági ügyek prefektúráját, hogy egységes keretet adjon a kúria és a Vatikán állam pénzügyi igazgatásának. Ez alá az új szervezet alá nyert besorolást az apostoli szék vagyonkezelősége, a személyzeti ügyekkel is foglalkozó pápai ház prefektúrája, valamint számos olyan titkárság és más szervezet, amelyek gazdasági ügyviteli, intézményi működtetési feladatokat hivatottak ellátni. A reformnak köszönhetően megújult a Szentség sajtóirodája, új vagy megújított kereteket kapott a múzeumügy, a régészeti kutatómunka, a műemlékvédelem, a média irányítás, a Vatikáni Múzeumok keretében pedig hatodik Pál személyes kívánságára létrejött a modern vallási művészetek gyűjteménye. A kúria reformjának megvalósítása mellett fontos lépés volt a püspöki színmódus intézményének létrejötte. Hatodik Pál már a zsinat végén bejelente, hogy folyamatos szinodális fórum keretében kívánja erősíteni az egyház kollegiális kormányzását. A Szentatya szándékának megfelelően 1967-től rendszeresen került sor püspöki színódusokra, amelyekre a pápa által kinevezett személyeken kívül az egyes régiók nemzeti püspöki karok delegáltak képviselőket. Az első ilyen színódusa, mint egy 170 főpásztor, az egyházi törvénykönyv felülvizsgálatával, a liturgikus reform bevezetésével, a vegyes házasságokkal kapcsolatos témákról tárgyalt. Másodikként 1969-ben úgynevezett rendkívüli színórusra került sor, amelynek a jelentősen megnövelt hatáskörű püspöki karok és a Szentszék közötti együttműködés, valamint a nemzeti püspöki karok közötti regionális kapcsolat volt a témája. Az 1971-es színóruson a résztvevők az igazságosság és az igazság világhelyzetéről cseréltek eszmét, valamint a papi szolgálat témáját járták körül. Ez utóbbit különösen indokolta a papi hivatások számának a 60-as évek második felében tapasztalt riasztó mértékű csökkenése, a papi és szerzetesi hivatást elhagyók magas száma, a világi állapotba való áthelyezési kérelmek megsokasodása. Hatodik Pál életében utolsóként 1974-ben került sor püspöki szinódusna. Ennek témája az evangelizáció helyzete volt, tapasztalatait pedig a pápa az Evangelium Nunciandi kezdetű apostoli buzdításában összegezte. E négy alkalom idején alakult ki az azóta állandósult gyakorlat, hogy a szinódusi atyák záróokmányban foglalják össze vitáik eredményét, mely alapján pápai buzdítás készül. Az egyház belső ügyei szempontjából fontos lépéseket tett a Szent Atya, amikor új szabályozást adott a pápa választó konklávék lebonyolításához, és megemelte a bíborosi kollégium létszámát. 1965-től két évente nevezett ki új kardinálisokat, első alkalommal 27, másodjára ugyancsak 27, harmadszor 35, 73-ban pedig további 30 főpapot, amivel a kollégium tagjainak száma elérte a 145 főt. A kinevezéseknél ugyanakkor a Szent Atya tudatosan törekedett a testület nemzetközi jellegének erősítésére. Fokozatosan csökkent az itáliai kardinálisok aránya, a kinevezettek többsége Európából, Észak-Amerikából került ki, de némi növekedésnek indult az afrikai, ázsiai, dél-amerikai bíborosok száma is, bár arányuk ebben az időben még csekély maradt. Fontos lépés volt viszont az a két konstitúció, amelyek a püspöki hatalom korhatárhoz kötéséről rendelkeztek. Az Ecclesiae Sancti apostoli levél felszólította a tényleges kormányzati hatalommal rendelkező püspököket, hogy 75. életévüket betöltve adják be lemondásukat és címük megtartásával vonuljanak nyugdíjba. A korhatár minden érintettet kötelezett erre, a kialakult gyakorlat pedig a pápának megengedte ugyan a főpásztori szolgálat rövid időre szóló meghosszabbítását. Ez azonban a későbbiekben már csak kivételnek számított. 1970-ben azután hatodik Pál korhatárt jelölt ki a bíborosok számára is. Rendelkezése értelmében az Anyaszentegyház bíborosai méltóságukat életük végéig megőrzik, ám a központi egyházkormányzatban birtokolt tisztségeikről 80. életévük betöltésekor kötelesek leköszönni, ezzel egyidejűleg pedig elveszítik pápa választó jogukat, egy esetleges konklávén túlkorosként már nem vehetnek részt. De a változtatások a személyi ügyek mellett kiterjedtek a liturgikus reformra is. Megkezdődött a breviárium és a római misekönyv revíziója, a modern igényekhez igazítása. Fokozatosan módosult a mise szertartás rendje a hagyományos latin nyelvű tridenti miséhez képest. Kezdetben kísérleti jelleggel, rövidesen azonban már kötelezően megtörtént a latin helyett az anyanyelvű misézésre való átállás, folyamatosan készültek el, és nyertek római jóváhagyást a nemzeti nyelvű mise és szertartáskönyvek. Ezzel párhuzamosan átalakult a liturgikus ruházat és a liturgikus tér, átformálódott, megújult a mise olvasmányainak rendje. Mindezeket a változtatásokat hatodik Pál igen határozott következetességgel vitte keresztül, bár kezdettől komoly tiltakozásokkal is számolnia kellett, a régi liturgia hívei, klerikusok és laikusok, de nem egyszer saját közvetlen munkatársai részéről is. A tiltakozók közül sokan, mint a francia Lefebvre érsek és követői, nyíltan ellene is szegültek a pápai rendelkezéseknek, kisebb, máig tovább élő szakadást idézve elő az egyházban. Kedves hallgatóim, ez a mai időnk lejárt. Legközelebb folytatjuk hatodik Pál pápaságának tárgyalását. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tűzszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Mária Rádió.